Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Rutai Gábor vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, ami a címéből adódóan úgy néz ki, hogy van egy vendégem, aki hoz egy verset, és ez ma is így történik. Mai vendégem pedig nem más, mint Hevesi Tamás. Szia!
Szia Gábor, köszöntöm a hallgatókat!
Örülök, hogy itt vagy.
Én is.
Bemutatni nem kell, zenész, amit talán kevésbé tudnak, edző, de majd erről is fogunk beszélni.
Igen.
Amit még lehet rólad mostanában tudni, hogy a kollégám is vagy.
Igen,
egy baromi jó kis podcastot hoztál össze egy fél éve, kb.
Igen, igen, igen,
azóta,
igen.
Azóta fut.
Igen.
Úgyhogy mit hagytam ki?
Biztos sok mindent,
hát
majd átbeszéljük.
Igen.
Köszönöm.
Te fogsz többet beszélni ebben a műsorban, de hoztam neked egy történetet, menet közben rá fogsz jönni, hogy miért. Ez pedig úgy néz ki, hogy kérlek szépen 91 környékén.
Juha, rosszul indul.
Besoroztak katonának.
Kiskörösre,
ami nekem a világ vége volt.
Uh-huh.
És hát pár hét szörnyűség egy a kiképzés kapcsán követően az egyik hétfő reggeli ezred sorakozón megkérdezték, hogy kinek van zenei előképzettsége, azon belül is ki tud trombitálni, mert hogy egy hónapra elküldik az illetőt Kalocsára ezred kürtös kiképzésre.
Uh-huh. Kezdem kapirgálni, hova fogunk kiukadni.
És vörögtem a kezem, hát egyszer fújtam fúvós hangszerbe, életemben addig először, egész konkrétan a gimnáziumban a későbbi feleségem, aki már ex-feleségem, ő vadászkürtön tanult.
Oppá.
És akkor abba belefújtam, és azt gondoltam, hogy nekem ott föl kell raknom a kezem ezen az ezred sorakozón, mert hogy innen menekülni kell.
Uh-huh.
És el is küldtek Kalocsára,
uh-huh.
kürtös kiképzésre. Uh-huh. Hát nyilván, aki nem tud trombitálni, annak ez egy érdekes...
Kürtölni.
Igen, de trombita volt, de ezért kürtösnek hívták, de trombita volt, nem kürtön kellett játszani.
Tényleg. Hát igen. A hadseregben vannak ilyen eltévedt gondolatok.
Valószínűleg igen. Ez még a régi időkből adódott, igen, hogy igen. Ezt ezred kürtösnek hívják, de trombitán kellett volna tudni játszani. Na most ez az történt, hogy az ország összes laktanyájából ott összegyűlt arra az egy hónapra az a kis század lényegében, aki, uh-huh. akit kérlek szépen abból a, hát kb. 50-en voltunk, egy ember tudott trombitálni.
Mindenki menekült a
és az összes terekült. Többi a legelvetemültebb szélhámos volt. Én életemben nem röhögtem annyit, mint ott egy hónap alatt azon a társaságon a legcsibészebb emberek. Az életem egyik legviccesebb hónapja volt. De képzeld el, hogy a végére, a egy hónap végére, mert bejött ugye a kiképző őrmester, aki már a x-edik ilyen körön volt túl, pontosan tudta, hogy itt csak szélhámosok vannak, de azzal kezdte, hogy én elsősorban zenész vagyok, másodsorban is, és harmadsorban is, aztán vagyok csak katona, és így állt hozzá a dologhoz. Úgyhogy nagyon jó dolgunk volt, és megtanultuk azt a 10 szignált, amit játszani kellett.
Aha, gondolom.
A hónap végére, és abból le kellett vizsgázni. Hát nem túl bonyolult, mondjuk az ébresztő, meg a,
uh-huh. Takarodó.
Meg a takarodó az egyen nehezebb volt, de egyébként ilyen szignálokat kellett játszani.
És ezt miért mesélted el?
Azért meséltem el, mert hogy én tudom, hogy te tanultál vadászkürtön játszani.
Így van.
És én nagyon megszerettem a trombitát, mint hangszert, ugye nekem akkor hivatalból adtak is egyet, és én utána szívemhez nőtt, és vettem később trombitát, és még mai napig is megvan.
De jó.
És egy időben nagyon, hát ilyen autodidakta módon, hogy az alapokat megtanultam az egy hónap alatt, nagyon megszerettem, és játszottam rajta, és
uh-huh.
ha jól tudom, akkor te meg a vadászkürttel.
Hogyne.
Befutottál bele valami
igen.
hasonló módon.
Hát ha az igazából a fúvós hangszerekről beszélgetünk, én több hangszeren tanultam, de a fúvós hangszerekről beszélgetünk, akkor van egy közös pont. Az általános iskolában ugye volt ez a harsonások. Tudod, igen. ami rajta van a zászló,
adott.
És akkor tudod, ez a klasszikus ilyeneket kellett fújni, amit te is mondtál, pár hang. és hárman voltunk, mert akkor én már kürtöltem. És mondták, hogy hát ha én kürtölök, akkor a harsonát is biztosan ismerem. Hát mondom, egyáltalán nem ismerem, de odaadták a kezemben, és valóban gyorsan meg lehetett rajta ezt a párhangot tanulni, és hárman fújtuk egyszerre, minden ilyen csapatgyűlésen, ugye régen ez nagy divat volt, tudod, évzáró, igen, évnyitó, igen. Nem tudom, ünnepségek, és akkor mindig nekünk kellett fújni, beöltözve szépen, ugye úttörősíp, hát klasszik. Igen, a vadászkürt pedig úgy jött, hogy az általános iskolában, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és ezt mai napig támogatnám. Nem tudom, hogy van-e most még ilyen, vagy már teljesen eltűnt ez a sztori. Legalábbis Gyulán, ahol én felnőttem, az egyes számú általános iskolában, ének zenei tagozatára járva, egyszer csak megjelentek a zeneiskolából, úgymond, hát csúnya szóval ügynökök, akik arra buzdítottak, hogy tanulj hangszereken játszani. És a fúvós hangszeres ügynök érkezett a mi osztályunkba, és akkor lehetett választani, hogy harsona, trombita, vagy vadászkürt. És ha jól emlékszem, ugye 8-an voltunk fiúk az osztályban, és hát a lányok nyilván nem nagyon hatott ez az kitűnő ajánlat. Úgyhogy azt hiszem, hogy 8-ból 5-en jelentkeztünk, abból 3-an elvitték a trombitát, ugye a legkisebb hangszer, meg hát az is egy nagyon komoly jó kis, amit meséltél, ugye nagyon jó hangszer. Egy srác választotta a harsonát, és a kürtöt senki. És akkor én szinte sajnálatból, ugye a legnagyobb hangszer, hát ha lehet olyat mondani, a legnagyobb hangszer, mégis nem, mert a harsona...
Duba nem volt, meg helikon.
Igen, igen, harsona is elég nagy azért.
Igen, igen.
Pláne, hogyha ki meghúzzuk a kis sáracskáját, a fúvók részét, hát ugye neki az a billentyűzete, és a vadászkürt jelentkeztem. És sosem felejtem el, az első órán nagyon izgultam, hogy milyen lesz. Hogy egyáltalán meg tudom-e szólaltatni majd, hiszen akkor még csak mutatták, és akkor Király István volt a mesterem. Ő a Szegedi Szimfonikus Zenekarból járt le Gyulára oktatni a zeneiskolába, és nagyon jó tanár volt, fantasztikus tanár volt, fantasztikus kürtös volt, és ugye az ember azt gondol egy ilyen részfúvós hangszerem, pláne a vadászkürtnél, hogy ilyen mivel hogy réz, meg hogy nagy test, hogy ez egy ilyen robosztus hang, közben olyan lágy gyönyörű, lágy, puha hangja van. Én minden szimfonikus műből kihallom a kürtöt, a kürt szólamokat, imádom a kürtöt, és mai napig nagyon szeretem. Kaptam, és akkor én is egy kürtöt ugye a magától, az zeniskolától. Nem, de ezt vissza kellett adni.
Ja, értem.
Igen, aztán én nem vettem saját magam. A legnagyobb megtiszteltetés az volt, amikor már 3,5, majdnem 4 éve tanultam, hogy a mesterem, Király István megkérdezte, hogy Tamás, nem akarsz-e eljönni a Szegedi Szimfonikus Zenekarba a kettes kürtösnek, tehát hogy mellé. És mondtam, hogy tanár úr, nagyon csábít az ajánlat, nekem egy kicsit másfelé bolondozik a agytekervényem. Akkor engem már pofon vágott a könnyű zene, és hát igazából a gitár, és annak az oldalvizén minden. Úgyhogy mondtam neki, hogy én nagyon szeretem a vadászkürt, mindig is szeretni fogom, mindig is imádni fogom, de talán nem ez az én utam. És akkor ezt megértette, és így egy kicsit abba maradt ez a vadászkürtös élet.
És mikor fújtál utoljára vadászkürtbe?
Akkor nagyjából. Egyébként ez nem igaz, mert voltam egy múltkor egy olyan pár hónappal ezelőtt, nem tudom már melyik rendezvényen, és volt előttem egy ilyen kis kamarazenekar, és volt benne vadászkürt.
És elkérted?
És egy hölgy. Képzeld, meg is lepődtem, hogy mondom, te hogy választottad? Azt mondja, a édesapja is kürtölt, és valahogy így nem datálódik. És mondtam neki, hogy jaj, de jó, milyen hangszered van, mert akkor még nem vette, csak láttam a tokot. Kiította, fú, gyönyörű, szép. Nem olyan volt, mint amin én tanultam annól, igen, amit kaptam az államtól, hogy így mondja. Egy csoda szép volt, és akkor mondtam, hú, ez gyönyörű, megfoghatom? Azt mondja, persze. És akkor azt mondja, hogy nyugodtan megfújhatod, hát van ilyen fertőtlenítő, ezért most már ugye modernebb a technológia. Mondom, tényleg, tényleg. És akkor megfújtam, és meg is lepődtem, hogy azért hál' Istennek, ugye mondjuk nem játszottam egy komoly zenei művet, de azért a hangokat megcsináltam, és skáláztam egyet, és így mondta, hogy jöjj, nem felejtetted el? Mondom, nem. Szóval mikor, ugyanezt kérdeztem, mikor volt utoljára küldt a kezemben? Hát mondom, hogy inkább arról ne is beszéljünk.
Igen, meg kell rá, ugye az anzac, ez a száj, pontosan, izomzat. Volt egy srác itt pont ezen a kiképzésen, aki viccből, amikor tartotta a reggeli tornát, ami egy normális reggeli torna volt, igen, akkor az akkor ilyen feladatokat adott, hogy Nino, Nino.
Igen, igen. Ugye a rekesz légzést annak köszönhetem, Például, hogy a vadászkürtnél ott tanultam meg, ugye könyvvel gyakoroltam otthon, hogy könyvet tettem a hasikámra, és akkor csak ott a vállam nem emelkedhetett meg. Nagyon sok mindennek a vadászkürtnek köszönhetek. Nagyon nehéz hangszer, olyan szempontból is, hogy a zongora vagy a gitár, ha én lefogom azt a hangot, akkor az, hogy leütöm azt a hangot, azt fog megszólalni. A vadászkürtnél semmi, csak egy rásegít az a billentyű. Neked kell abban az 1000 másodpercben az ajkaiddal úgy csücsöríteni, vagy fújni, hogy ez a hang szólalja meg.
Ennyi, mert csak a hegedű rosszabb, mert azt hallgatni, hogy valaki gyakorol volt egy ilyen szomszédom.
Nekem is.
Hát az
mert én voltam az.
Ja, igen.
Persze.
Az is.
Hát abban kezdtem a komoly zenét, hegedültem. Szörnyen nem voltunk jóba.
Az nagyon rossz.
Szörnyű lehetett. A Szeretnék szántani, hat tökröt hajtani című nagyon komoly eposzig jutottam el, és állandóan nagyon rossz, bocsánat, ilyet mondhatok, biztosan ragyogó volt a tanárnőm, de nem találtuk meg egymást. Aha. Nem volt meg köztünk a kellő kémia. Aha. Ezáltal nem szerettem hegedű órán járni, úgyhogy innentől kezdve elveszítettük egymást.
Hát nagyon-nagyon sok múlik a tanáron.
Hogyne. Ezt
a saját gyerekeimen is látom, akik tanulnak zenét, hogy át kell vinni sokszor az egyik tanártól a másikig.
Ez így
és
van.
Amíg meg nem találják az összhangot, addig csak a kedvük megy el tőle.
Pontosan. Úgy, de ez az élet minden területén igaz.
Így van.
Ha visszaemlékszem bármelyik tanáromra, hogy van olyan, akinek köszönhetem azt, hogy bizonyos dolgokat nagyon megszerettem, bizonyos tantárgyakat, és visszaemlékszem olyanokra is, akiknek köszönhetem, hogy megutáltam bizonyos tantárgyakat. Tehát azért mennyire fontos ez a személyes hatás, pedagógia, pszichológia, amit egy jó pedagógus ügyesen tudja maga köré csavarni a diákjait. Egy kevésbé jó, az kevésbé manipulatív, és azt mondom, innentől kezdve elveszít engem. És ha elveszítette a diákot, akkor az a diák már nem fog annyira odafigyelni, már nem fog annyira érdekelni, és másfelé kacsingat.
Az oktatás helyzete többször fölmerült már itt a műsor folyamán több vendégtől. Nyilván egy ilyen fájó pont, főleg ahol van valamiféle érintettség, ugye nagyon sok tanár ma már kiégett, alulfizetett pozícióból, hát nem tudom, bejárt tanítani. Na, de nem
akarok. Hát egész családomban hemzsegünk pedagógusoktól, úgyhogy gondolom tudnának mesélni a testvéreim is, meg úgy a rokonság.
Biztos.
Így van. Hát
de az
sajnos
az elhivatottság, ami egy életpálya, hogy valaki így pedagógus van. Gondolj bele, hogy egy faluban, egy kisebb városban mondjuk a valaki a tanár volt, tehát az arra mindenki úgy nézett föl.
Ez így van, mint egy orvosra.
Igen, így pontosan. Van. Hát hol vagyunk ettől, most már jó, hogy nem köpnek után. Na, mindegy, zárója bezárva. Szóval, amit nyilván nem a vadászkürtről fogunk beszélni, csak gondoltam, bedobom ezt a történetet. Volt itt egy jó pár hete a Betonhofi, a múlt héten volt itt a Prieger Zsolt, és képzeld el, hogy mindketten egymástól teljesen függetlenül beszéltek arról, hogy ha nem zenészek, akkor valószínűleg focisták. Mm-hmm. Tehát mind a kettőnek van egy futball, félbetört futball karrier, mm-hmm. amit a zene szakított meg, vagy váltott le, vagy váltott ki. Uh-huh. És olyan érdekes, mert egyébként ezt így nem raktam volna össze, ha te nem jössz ma, mert beugrott nekem, hogy hát basszus, még egy zenész, aki mellette még a futballal is, de lehet, hogy te most már inkább foglalkozol többet a focival.
Nem.
Nem?
Vagyis, ne. Hogy mondjam, 24 óra, az lehet, hogy nekem 48.
Aha.
Bocsánat. Én azt gondolom, hogy nagyon mindig szerves része volt a sportolás az életemnek, és gyerekkorom óta szintén ugye mindent otthonról hozunk gyermekkorunkból. Édesapám ugye ragyogó sakkozó volt, én nem lettem ragyogó sakkozó, viszont ő is szerette az atlétikát. Uh-huh. És a bátyám is atlétizált. Nyilván a kis öcs, én voltam a kis Tomika, nyilván fölnéztem a bátyámra, és azt láttam, hogy a bátyám jár atlétikai edzésekre, megy minden nap. Én akkor még általános iskola alsó tagozatról beszélünk, 5 év van köztünk a bratyommal, Imivel, és azt vettem észre, hogy tornászom. Tehát, hogy bent vagyok az egyes szám általános iskolában, kézilabdázom, tornázom, és atlétizálom. És akkor egyszer mondta apukám, hogy nem akarsz Gyulai Sport Egyesülő Gyula GSE-be elmenni sportolni. Hát mondom, de nézzük meg. Kimentem az edzésre, nagyon tetszett a társaság, nagyon tetszett az edző, első edzőm Puckó Józsi bácsi volt, egy fantasztikus, rendes ember volt, hihetetlen tünemény. Aztán Szigeti Pista bácsi, és hát jöttek az eredmények, jól ment az atlétika nagyon, mellette pedig egyfolytában fociztunk.
Tehát, vagy az a kötelező sport volt.
Igen, igen, az iskolaudvaron, vagy a Népiben, mi úgy hívják, Népliget, Gyulai Népliget, a Göndöcsket, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy a haverim majdnem ide kifutballozik. És akkor mondták, hogy nem jössz focizni. Hát mondom, oké. És jelentkeztem nyilván, és akkor Gyulai Serdülőbe. És a futball szeretete az konkrétan oda datálódik, ha lehet pontos ilyet mondani, hogy Gyulán el tudott képzelni a kékes televíziónkon, mert ez volt a márkája, csak úgy mondom a hallgatóknak. Tehát valóban ilyen kékes színe volt a tévének, és hogy kegyetlen rossz tévé volt, hatalmas test.
Csapni kellett a tetejét.
Hát igen, egy picike kis monitor, tehát amin egyáltalán lehetett látni. Ugye ezért nem szerettem meg a jégkorongot még gyerekfejjel, mert
nem láttad a
korongot. Nem a korongot, a játékos sem, igen, tehát olyan rossz volt a minőség. És ugye a futballmeccset néztünk, hát természetesen. Már akkor mentek a Fradi, Újpest, stb. Örökrangadók. És egyszer csak, bocsánat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy érdekel a futball maga, de egy kicsit jobban is, mint maga a játék. Serdülőként és ifistaként igazából sikeres lettem, mert jól ment a játék, stb. És 17 éves voltam, amikor debütáltam az akkori gyulai MB2-es csapatban, Himmer Pista bácsinak köszönöm utólag is, hogy berakott akkor ezt a fiatal srácot. Szerintem a futballtudásom nem volt MB2-es szintű, viszont az ambícióm, az akaratom, a fizikális adottságaim, hiszen gyors voltam, rugalmas voltam, azért ballábas vagyok, tehát az azért mindig
előny. Kincs.
Előny, igen, tehát ballábas vagyok, balkezes évként, aztán átszoktattak ugye régen az átkosban, hogy mi az, hogy valaki balkezes, hát jobbkezesnek kellene a világ, jobbkezes. Szóval, hogy ma már mind a két kézzel tudok írni, de most már ugye jobban szoktam főképpen. Na, ezt akartam elmondani, hogy a futball az egy olyan játék, ami, hogyha egy kicsit az edzői oldaláról nézzük, akkor ez egy nagyon komoly szakma. Nagyon komoly szakma. Nagyon nehéz, nagyon szép, de nagyon komoly szakma. Tudod, van az a klasszikus mondásunk, hogy nyer a csapat, akkor jó játékosok, ha kikap
akkor rossz az edző.
Akkor szörnyű az edző, ki kell rúgni. Így van, tehát, hogy...
Így szokták.
Így van, Magyarországon azt a pláne. Van 3 meccset, mert 30 munkanélküli edző ül mögötted, és szurkol a csapatnak. Aha, persze. Már várják, hogy mikor mondják neked, hogy kösz. Szóval a nagyon szép szakma, nagyon nehéz szakma, de a futball szeretett egy gyerekkoromból jött, és sok érdekes, most nem akarom elmondani, mert ez hosszú lenne, de hogy sok nagyon szép sikert értem el a futball területén, és egyszer csak jöttek azok, hogy női futball, és akkor megalapítottam Ferencvárosban saját pénzemből, nehogy elmondjuk a Krisztinek, mert megtudja, hogy mennyi pénzt költöttem erre, elvállal tőlem. Szóval, hogy valóban a saját pénzem felépítettem, kitaláltam a Ferencváros női labdarúgó szakosztályát, toborzókat tartottam, összeszedtem rengeteg játékost, tehát relatív rengeteg játékost, elindítottuk az U15-ös csapatot, és aztán mellettem kötelező volt a felnőtt csapat, és akkor így sodródtam bele, és azt vettem észre, hogy az én tudásom az kevés lesz így, tehát nekem ezért tanulnom kell. Uh-huh. És akkor jelentkeztem a különböző tanfolyamokra, végigmentem az összes létrán, és akkor ma már ezt úgy hívják, hogy prolicenses edző lettem. Ugye ez a legmagasabb képzés és képzettség, amit és olyan diplomám van, hogy megvan ugye angolul is és magyarul is. Tehát én nagyon sokat fejlesztem magam mai napig. Edzőként is dolgozom mai napig. Nyilván a legnagyobb kincs az volt, amikor az U17-es női válogatottnál voltam szövetségkapitány, több mint 3 évig. Nagyon sikeresen, nagyon szerettem azt a munkát, és voltam NB1-es férfi felnőtt csapatnál is edző, ma már nagyon rossz hírű és sajnos akkori bundázó csapatnál, amit kiderült később, 4 évvel később, mikor már nem én voltam az edző, hogy életem első NB1-es bemutatkozó mérkőzését, mint edző, Diósgyőrben, Diósgyőr Reac 2-1, az a mérkőzés bunda volt, eladták a játékosaim.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza vendégemmel, Hevesi Tamással.